Az Úr Jézus drága szeretetével köszöntelek benneteket, és nagy öröm van a szívemben, hogy itt lehetek közöttetek. Eleget tettem ennek a meghívásnak, és már a szívemet átmelegítette az énekek is, azok az igéi köszöntések, amiket hallottunk is. Köztünk van Isten lelke, és szólni akar hozzánk, és áldom Isten nevét azért, mert nincs olyan alkalom, amikor ne akarná megérinteni a szívünket, amikor ne akarna változást előidézni, indikálni az ő szava, az ő igéje által, és az ő Szent Szelleme által, amely jelen van, amely most is munkálkodik. Köszönöm Sanyinak a vizet, adott nekem élő vizet, és én is abból a kifogyhatatlan forrásból szeretnék továbbadni, amit ott kínált az Úr Jézus a samáriai asszonynak, az ő igéje által, az ő lelke által, amiből én magam is meríthettem, és hiszem azt, hogy ti magatok is merítetek mindig, amikor Isten előtt el vagytok csendesedve, amikor Isten igéjét megnyitjátok. Erre a mai délutánra egy zsoltárt hoztam, és ebből szeretném szólni, Isten drága igéjét megeleveníteni, és szeretném, hogyha hozzátok is szólna, és mindannyiunkat oda magához emelne, és azt a változást létrehozná az életünkben, ami szükséges arra nézve, hogy készüljünk a vele való találkozásra. Adventi időszakot éljük, és itt már a harmadik gyertyáig nálunk is egyébként, de ez az advent most, ha megnéztétek, rövidebb egy picit, mert már az utolsó vasárnap az gyakorlatilag a szenteste lesz. És valahogy azt látom, hogy rendkívül szoros az idő, minden szempontból. És szorít bennünket, és arra ösztönöz Isten drága igéje az ő lelke által, hogy készüljünk, és még jobban szánjuk oda az életünket élő szent áldozatul, ahogy a római levélben is olvashatjuk. És az a vágyam, hogy ezen a mai délután is előbb jussunk ebbe az odaszánásba, előbb jussunk az ő megismerésébe, és mindabban a munkában, amit el szeretne végezni, és készíteni a vele való találkozásra, hogy itt úgy éljünk ebben a jelen való világban, hogy őt tükrözzük, az ő arcát, az ő szépségét, hogy látható legyen az életünkön keresztül, hogyha valaki velünk találkozik, akkor az élő Istennel találkozzon, és ezt ő tudja véghez vinni, akinek az életét a kezébe veszi, és átformálja. Tehát ezen a mai délutánon a 139. zsoltárt szeretném elétek tárni. Arra kérlek, hogy álljunk fel, és hangosan végigolvasom ezt az egész zsoltárt, és majd ebből a zsoltárból, ehhez a zsoltárhoz szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni. Dávid zsoltára. Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat, szemmel tartod a járásomat, és pihenésemet. Gondod van minden utamra, még nyelven sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nékem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hová meneküljek el lelked elől, orszád elől hova fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha hajnal szárnyai szállnék, és a tenger túlsó végén laknék, a kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, az éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét néked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztalak téged, mert félelmes vagy, és csodálatos. Csodálatosok alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formáltál, mint a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nékem adtál, bár még egy sem volt meg belőlük. Milyen drágák nékem szándékaid, Istenem, milyen hatalmasak azoknak száma, számolgatom, de több a homokszemennél, és a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a véruntó emberek, akik családul beszélnek rólad, ellenségeid hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem-e gyűlölőidet, Uram? Ne utáljam-e támadóidat? Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nékem is ellenségeimmé lettek. Vizsgálj meg, Istenem, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess engem az örökkévalóság ösvényén. Imádkozzunk. Mennyi édesatyám, magasztalunk téged, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, azért a drága tervért, amelyel a mi mentésünkre, megmenekülésünkre elküldted erre a világra. Köszönjük, hogy ott a Golgotai kereszten, ami megváltásunk megtörtént, hogy ez a szent bárány, ez megáldoztatott, és köszönöm, hogy ahogyan énekeltük is, ha megvalljuk bűneinket, ha ide megyünk ez a Golgotai kereszt, az hű és igaz, hogy megbocsájtod azokat, és áldalak azért, mert az igaz ösvényen, az örökké valóság ösvényen akarsz vezetni bennünket, és köszönöm most ezt a Zsoltát is, ahol elénk tárod azt, hogy mennyire ismersz bennünket, mennyire tudod minden rezdülésünket. És Uram, végtelen biztonság az, hogy a te kezedben lehet az életünk, és Uram, azt szeretnénk, hogy ott is maradjon. Kérlek, hogy te őrizd a veled való találkozásra, az örök életre, segíts, hogy így készüljünk az adventi napokba, és így ünnepeljünk majd, hogy te magad légy az ünnepelt Úr Jézus Krisztus mindannyiunk otthonába. Kérlek, hogy lelked által szólj most, légy itt közöttünk, hívunk téged, szükségünk van rád, Úr Jézus, hogy te magad szólj, és te magad bátoríts bennünket, hogy legyen megelevenítő, megújító a te igéd, a te szent lelked által. Kérlek, hogy munkálkodj, hogy kegyelmedből. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mielőtt magára a Zsoltára rátérnék, egy néhány gondolatot hadd mondjak, amiről már itt volt is szó, az Úr Jézusnak az első eljöveteléről, ami mi miattunk történt. Egy csoda ez. Ott a mennyei világba eldőlt, hogy valami terv születik a bűnös ember megmentésére, arra nézve, hogy a bűneink miatt halott életünket megelevenítse az Isten. És az ő fia, az Úr Jézus Krisztus vállalta ezt az utat, vállalta a küldetést, vállalta azt, hogy emberré legyen, eljött erre a világra, megalázta magát, ahogy a Filippi levélben is olvashatjuk a Krisztus himnuszba, megalázta magát, és engedelmes volt egészen a Golgotai keresztig, azért, hogy a mi bűnénk miatt halott életünket megelevenítse. És ha olvassuk a Bibliát több helyen, és látjuk azt, hogy Isten csodálatos terve 2000 évvel ezelőtt megvalósult. Úgy elém rejlik, vagy eszembe jutott Simeonnak a története, ahogy megöregszik, és azt mondja, nem hallhatok meg, addig ezt az ígéretet kaptam, amíg nem látom az üdvösséget. És amikor a kezébe vette az Úr Jézust, akkor örömmel mondta azt, hogy látták most már a szemeim az üdvösséget, a megváltást. Lesz lehetőség ennek a világnak a megváltásra, a megtérésre, a szabadulásra. És olyan jó, amikor te meg én személyesen találkoztunk ezzel a megváltással, amikor talán nem gyermekként vettük a kezünkbe, hanem a szívünkbe fogadtuk, és megváltozott minden. Az ige testélet és lakozék közöttünk. Vagy a Tituszhoz írt levélben olvashatjuk azt, hogy megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden ember számára. Akkor megjelent, de nem csak akkor jelent meg, hanem én azt hiszem, és úgy tudom, hogy a te és az én életedben is megjelent egy nap, amikor volt egy valóságos találkozásunk vele, és minden megváltozott. Az addig halálba menő életünk pálfordulatot vett, és az életre ment, mert felismerhettük bűneinket, bűneink miatt megromlott életünket, azt, hogy a halálba megyünk a kárhozatra, és Isten végtelen szeretetével beavatkozott az életünkbe, és meg akart tagadni bennünket, meg akart menteni, hogy ne a kárhozatra, hanem az örök életre menjünk. Megjelent Isten üdvözítő kegyelme. Aztán a Jelenések könyvét olvassuk, mi most a otthoni gyülekezetünkben ezt tanulmányozzuk. Az 5. részben, a 4. rész végét is, ha olvassuk, egy csodálatos jelenés van ott. Szinte bepillantást enged a mennyei világba Isten drága igéje. Egy olyan küzdelembe, amely kilátástalanak tűnt. Ki méltó arra, hogy ezt a könyvet megnyissa? Ki méltó arra, hogy üdvösséget adjon, hogy örök életet adjon, hogy megváltsa ezt a világot? Sem a mennyben, sem a földön, sehol nem talált erre alkalmas szemét. És ott János a mennyei jelenésekben, a Pátmosz szigetén elkezdett sírni. És mondták ott a vének, hogy ne sírj! Ne sírj, mert győzött a júdebeli oroszlány, van lehetőség az Úr Jézus Krisztusban, aki meghalt a bűneinkért. És olyan csodálatos Istennek ez a végtelen szeretete és terve, amit irányunkba végzett. És emiatt ülhetünk itt, emiatt ölelhetjük át egymást, emiatt énekelhetjük a dicsőítő dologot, mert imádjuk őt. Ezért jövünk össze, hogy őt magasztaljuk, hogy vele találkozzunk, hogy ő változtassa az életünket, hogy mindenünké váljon, hogy az életünk irányítását átvegye, hogy úrrá tegyük őt. És hogyha arra gondolok, hogy készülni kell lassan a vele való találkozásra, mert az idő megy, akkor sok kételyem van a saját életemmel kapcsolatban is, hogy minden rendben van-e, hogy mindent átadtam-e, hogy el van-e végezve Isten lelkének az a munkája, amit el kell, hogy végezzen bennem, hogy minden akadályt megszüntetek erre nézve, hogy el tudja ezt végezni bennem. És engedjük ezen a mai délután, hogy Isten lelke ad vizsgálja az életünket, és hadd tisztítson, hadd szenteljen meg bennünket. Ez az adventi időszak, az visszavárásának az időszaka, ez nem csupán ez az időszak, ami most itt ez a 4 hét, hanem az egész életünk erről szól, hogy várjuk és vágyjuk vissza az Úr Jézust. A mi Isten tiszteleteink végén azt szoktuk mondani, hogy jövel Uram Jézus, és ezt válaszoljuk rá, hogy jövel Uram hamar. És hogy olvassuk Péter levelébe, hogy ti, akik sürgetitek az ő visszajövetelét, hát mennyire szentül kellene élni ebbe a jelen való világba. És ha ebbe tekintetben vizsgálom az életemet, akkor híját találtam. De olyan jó, hogy ezt a híját, ezt kipótolja Istennek a drága kegyelme. Mert itt a Földön valószínűleg nem leszünk tökéletesek. De ha a szívedbe, a szívünkbe fogadtuk, akkor ott minden megváltozott, és engedjük, hogy az ő lelke által formálja az életünket, és tisztítsa, és szentelje meg azt. Több évtizedes hívő vagyok, és mondhatnám azt, hát már nem sok híja van, de ha a koromat is nézem, már valószínűleg sokkal kevesebb van hátra, mint amennyi eltelt belőle, sokkal közelebb vagyok. Bárhogyan is találkozok majd az Úr Jézussal úgy, hogy el kell menni ebből a földi létből, vagy pedig vissza fog jönni, úgy fogom meglátni. És Isten még így is több évtizedes hívő élet után is szentel az életemet. Mindig rávilágít dolgokra, és akar megváltoztatni. Most is elején tart egy olyan több évtizeddel ezelőtti eseményt az életem, amit el kell rendezzek, holnap utazok. Egy testvért meg fogok látogatni, és rendeznem kell a múltat, bocsánatot kérni tőle. Pedig már a múlté, el is temethettem volna, lehet már ő is eltemette, de én nem tudom eltemetni, mert rendeznem kell. Készülök Isten elé, készülök, hogy mindazt, amit leleplez az ő jelenlétébe, az ő szellemével, az életembe, ne legyen akadálya a vele való találkozás. És amennyire elvitt, elvisz az ő lelke által, amit rendeznem kell, amit megvilágít, amire fény derül, amit meg akar szentelni, tisztítani az életembe, azt hagyom, engedem. És az a kérdés, hogy hagyjuk-e? Azt olvashatjuk visszakanyarodva a Tituszi levélhez, megjelent Isten üdvözítő kegyelme, minden ember számára, és ez arra nevel bennünket, hogy megtagadva világi kívánságokat szentül, és igazán éljünk a jelen való világba, mivel várva várjuk a mi megváltó Úrunknak dicsőséges megjelenését. És annyira szeretném, hogyha ez igaz lenne ránk, hogy vágyva várjuk, hogy alig várjuk, hogy vele találkozzunk, hogy ott majd együtt imádjuk az Urat, mint itt a dicséretekben. Tegnap nekünk egy karácsonyi koncertünk volt a gyülekezetben, a Költségközpontban. Nagyon sokan voltunk, felemelő volt. És úgy konstatáltuk a végén, olyan volt, mint hogyha a mennek az előíze lett volna. Mint ott jártunk volna. De az sokkal jobb lesz. Ha oda megyünk, még ennél is jobb lesz. Olyan öröm lesz a szívünkbe. És érdemes vágyakozni utána. És nem is magunktól vágyunk ezután, hanem Isten lelke ébreszte ezt a vágyat bennünk, hogy mindennél jobban vágyunk erre. Hogy ott majd nagyon jó lesz vele találkozni. És tényleg, amikor mondjuk azt, hogy jövel Uram Jézus, akkor ezt örömmel tudjuk mondani. És ott Péter írja azt is, és sokszor kettősség van az én szívemben is, hogy hosszan tűr, hogy némelyek el ne vesszenek. Nem késik az ő ígéretével, be fog teljesülni. Ővele találkozni fogunk. Szintén a Krisztus himnuszban, a Filippi levélben olvashatjuk azt, hogy minden térd meg fog hajolni előtte. Mennyeiké, földieké és föld alatt valóké. Ott majd nem lesz olyan ember, aki ne adna dicsőséget Jézus Krisztusnak. És olyan csodálatos, hogy mi, akik itt vagyunk, már ezt tehetjük. Tulajdonképpen amikor megtértünk, amikor oda szántuk az életünket, akkor elhatároztuk, hogy térdet hajtunk előtte, drága Jézus. Úrrá teszünk téged, már itt ezen a földön. Eljött a te országod. Én mindig azt hittem, amikor olvassuk a Krisztustól tanult imádságban, mi atyánkban, hogy jöjjön el a te országod, az majd el fog jönni akkor. Majd ott találkozunk veled. De nem, már eljött. Itt jár közöttünk. Keresztelő János is, és majd az Úr Jézus is ezt hirdette. Elközelített az Istennek az országa. És köztünk és bennünk van. Egyszer csak létrejön ez az ország. És amikor találkozunk egymással, hát nem is egymással találkozunk, azt mondja Pál apostol, hogy nem csak test szerint, hanem lélek szerint is ismerjük. Hát ismerem az arcotokat, saját testvéremet, vagy bármelyik őtökre nézek, akiket ismerek, tudom, hogy hogy néztek ki. De ennél sokkal többet tudok. Hogy ki van bennetek. Hogy amikor veletek találkozok, amikor két hív ember találkozik, akkor azzal a Krisztussal találkozik, aki átformált az életünket. És rögtön kontaktus van, testvérekké válunk. Örököstársakvá, mennyei polgárokká, akik így rendeztük be az életünket, hogy mindent megteszünk azért, hogy oda jussunk. És így élünk. És így szántuk oda az életünket. No, hát én erre szeretnélek bátorítani benneteket ezen a mai délután, ennyi bevezetés után. Szeretnék rátérni erre a különös és drága igére, és egy picit Dávid szemüvegén keresztül meglátni az Istent, hogy hogyan is néz ki. Ő bemutatja nekünk, hogy hogy gondolkodik ő róla, arról az Istenről, akinek a kezébe van az életünk. Ha lehetne címet, vagy lehetett volna címet adni ennek a mai délutánnak, akkor azt adtam volna, hogy Isten kezében várni a Krisztus megjelenését. Nem akárhogyan. Krisztussal együtt el vagyunk rejtve az atyánál, igaz? Ezt is olvashatjuk. Szóval az ő kezében van, és ő a garancia arra, hogy megtartatunk. Nem kell ezen gondolkozni. A Szentlélek által elpecsételt. Tudjuk az identitásunkat, hogy hova tartozunk, hogy nem ehhez a világhoz kötődünk, hanem Krisztushoz. Megváltott bennünket. És ez nem csak egy érzelmi megnyilvánulás, nem csak akkor, amikor itt vagyunk, és talán a dicsétésbe felelkesülünk, vagy lelkileg felemelkedünk, és nagyon jó, mert jó belemerülni, és jó Istennel ilyen szoros kapcsolatban lenni, és lélekben is, érzelemben is, minden szempontból ott lenni vele. De aztán jön a hétfő, meg a kedd, igaz, amikor megyünk dolgozni iskolába, meg ki hova, és az a kérdés, hogy ott is a Krisztus van-e, és az nem az érzelmünktől függ, hogy hogyan érzünk, hanem azt, hogy én tudom az értelmemmel is, és mindenhogy, hogy én elköteleződtem ehhez az Istenhez. És vele járok. Nem a körülményeimtől, nem a helyzettől, hanem attól, hogy én oda szántam az életemet, és ő megragadott engem. Övé mindenestől. Tehát ez a Zsoltár. Úgy kezdi Dávid, hogy Uram, te megvizsgálsz. És ez olyan félelmetes mindannyiunk számára, nem? Amikor Isten előtt kell megállni, és elkezd vizsgálódni. Na de ez nem olyan vizsgálat, mint ahogy talán úgy gondoljuk, hogy nagyítóval valaki elkezdi nézni, hogy aha, látom már, hogy milyen dolgaid vannak, ezeket rendezni kell. Nem. Ez az Isten, ez végtelenül szeret bennünket. Ez nem úgy vizsgálódik, hogy kritikusan, vagy fel akarja kapargatni a sebeinket, vagy a múltunkat, hanem ez része akar lenni az életünknek. Ott van, jelen vagyok az életedben, szeretlek téged, ismerlek téged, tudom az gondolataidat is, mindent. Engedd, hogy nézzelek téged, hogy gyönyörködjek benne, hogy tanácsoljalak, hogy az én szeretetem ott legyen. Szóval ez nem egy ilyen kritikus vizsgálódás, hanem Uram, te vizsgálsz, hogy az én egész életem előtted zajlik. Hogy veled vagyok kapcsolatban, hogy te mindig jelen vagy az életemben. Akkor is, ha én úgy gondolom, hogy nem. Én nem tehetek akármit. És akárhogy. Mert te jelen vagy az életemben. Én a tied vagyok. És azt mondja, hogy Uram, te megvizsgálsz. Ez egy csodálatos vizsgálat. Ez tulajdonképpen Istennek az állandó jelenléte az életünkben. Nem egy ilyen állandó, nagyító alatt való nézelődés, hanem jelen van. És úgy élem az életemet. Hogy Uram, te jelen vagy. És nekem örömömre szolgál, hogy úgy éljek, ahogy te szeretnéd, hogy éljek. Hogy gyönyörködj az életembe. És nem csak vizsgál bennünket, olyan jó folytassa, hanem ismersz is. Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Szóval ha valaki azt gondolná, hogy na hát lehet olyan dolgokat csinálni, vagy tenni, vagy elrejteni, amit talán nem lát meg az Isten. Vagy eldugni előle. Hát azt mondom, hadd mondjam ezt, hiszen előszól ez az egész Zsoltár, hogy minden leplezetlen előtte. Ő pontosan ismer bennünket. Minden részletünket, a genetikánkat, a sejteinket, hiszen ő teremtett. a fizikumunkat, és a lelkünket, és a szívünket, a gondolkodásunkat, minden, hiszen erről szól ez az egész Zsoltár. Tudom, hogyha leülsz, vagy ha felállsz, szemmel tartod járásomat, Dávid tudta, hogy Isten előtt zajlik az ő egész élete, és ő teremtette. Hát ő, ha más nem, ő biztos, hogy mindent tud. És hadd mondjam azt, hogy sokkal jobban ismer, mint te magad önmagadat. Teljesen ismer. Egy teljes körű ismerete van felőled, hogy hogyan nézel ki, és mi a helyzet veled. És hadd mondjam ennek az előnyét is, mert ez egy nagyszerű dolog, amikor Isten ismer bennünket. Mert ez egy biztonság is, amikor Uram, te pontosan ismersz, nem? A hívő ember tudja is ezt, és nem is titkol el előtte semmit, hanem pont úgy él, hogy Uram, te ismered azt is, amikor gyenge vagyok, amikor elbukom, amikor nehézségekkel kell szembenéznem. Te pontosan ismersz mindent az én életemből. És ezért örülök neked, mert te szeretsz. A szereteteddel vagy jelen. Aztán nagyon sok minden történik velünk, igaz? Sokszor értjük az eseményeket, a dolgokat, amik történnek velünk, látjuk az okát, a célját, máskor homályfedi, érthetetlen dolgok történnek velünk, talán nincs rá magyarázat, keressük a magyarázatot. Sok olyan kérdés is van, ami megválaszolatlan. És ezt is kutakodjuk. De hadd mondjam azt, hogy Istenben minden kérdésünk meg van válaszolva. Félelmetes számomra Jób könyve, igaz? A szellemvilágban ott fent folyik a párbeszéd. És olyan, mint hogyha egy ilyen krimit vagy regényt olvasna az ember, az olvasó előtt világos minden szereplőnek a helyzete, de az olvasott főhős az nem tudja, hogy mi történik vele. Az csak mi tudjuk, akik olvassuk. És akkor látjuk Jobbnak az életét, amivel eldicsekszik Isten, hogy láttad, jó volt ott a mennyei, vagy a mennyei szellemvilágban a sátán előtt is. És két dolgot hadd emeljek ki ebből a párbeszédből. Az egyik, az kérdezi a sátánt, hogy hol voltál, hol jártál? Hát azt mondja, lent barangoltam a földön. Ez olyan félelmetes a számomra. A sátánnak minden átjárható. Mindenhova befér. Mindenhova el tud menni. Mindent lát, ő is, jelen van. És az a helyzet, hogy ismer bennünket is, a gyengeségeinket, a kísérthetőségeinket, az, hogy mi a gyenge pontunk, mivel tud bennünket támadni, mivel tud bennünket megingatni. Mindent lát ő is. De olyan csodálatos, hogy nem az ő kezében van a hatalom, és nem kell ettől félni. Ebbe esünk kísértésekbe. De Isten hatalmát ez nem csorbítja. Azt mondja, hogy láttad-e Jóbot, az én szolgámat, aki kegyes, hívő ember? Igaz, eldicsekszik az Isten maga ezzel az emberrel, Jobban. És hát tudjuk a történetet, kikéri az életét a sátán, azt mondja Isten, hogy mindent elvesz tőle, csak az életét nem. És az történik ezzel a Jobban, hogy valóban mindenét elveszt, elveszti a vagyonát, a családját, a végén az egészségét is, és nem marad semmije. És a szörnyű ebben az egész történetben az, hogy ő nem tudja, hogy mi az oka ennek. Ő csak azt látja, hogy minden változik az életében, egy szörnyű helyzetbe került. Ott ül a hamuba, és vakargatja egy cserépdarabban magát, és azon gondolkozik, hogy miért? Hát én szolgáltam neked, Uram, én a tied voltam. És nem tudom, hogy ismerős-e talán ezek az események, hogy nincs magyarázat az életünkre, hogy én gyülekezetbe járok, én megtértem, én a tiéd vagyok, Uram, miért történnek ezek az események velem? Kérlek, válaszolj! De visszatérve a Zsoltára, lehet, hogy nincs válasz. Sokszor nem tudjuk, hogy mi miért történik. A kapcsolataink, a családba, a barátok, a munkahelyen, az érzéseink, az anyagi helyzetünk, az egészségünk, és lehetne sorolni, hány terület van, ahol történhetnek bármi. Ez a Zsoltár arról szól, hogy a biztonság egyedül Isten kezébe van. Hogy vele milyen kapcsolatban vagy. És lehet, hogy nincs magyarázat a dolgaidra, de ha neked biztos a hited, hogy Isten kezében van az életed, akkor bármi történhet, bármilyen esemény történhet veled, mert te az üdvösségre fogsz jutni, és el fog készíteni Isten téged arra a napra, amikor vele kell találkoznod. Ez a várakozás. És ez nem a eseményeinktől függ, a körülöttünk lévő dolgoknak az alakulásáról, hanem az, hogy te és én milyen viszonyban vagyok az én megváltomban, hogy milyen a viszony az, és a kapcsolatom az Istennel, hogy övéje a szívem, az életem. És Dávid ezt nagyon jól tudta, hogy mindent ismer, a gondolataimat, ha felállok, ha leülök, az érzéseimet, mindent tudsz, Uram. Hát a legjobb helyen van az én életem, a te kezedbe. Hova mehetnék máshova? És azt mondja, ismeri, ha leáll, ha felkelek, ha felállok, észreveszed szándékomat, szemet adod, járásomat, mindent tudsz. És azt mondja itt továbbiakban, hogy hova meneküljek el előtted. Ugye van egyrészt szellemi helyszín, hogy hova tud elmenni az ember, másrészt pedig fizikális helyszín. Ma már egy olyan világot érünk, olyan jó ez az ige. Azt mondja, ha hajnal szárnyaira kelnék, ha átrepülnék Amerikába, vagy bárhol a világ végére, most már pillanatok alatt eljuthatunk bárhova. Azt mondja, én akkor is jelen vagyok. Én mindenhol ott vagyok. Én előlem nem lehet elmenekülni, nem tud eldugni az életedet. És megint ennek a két oldalát hadd mondjam, az egyik, ugye, mondhatnám azt, hogy félelmetes, mert Istenről nem lehet elrejtőzni, másrészt meg végtelen öröm, hogy Uram, te előre nem lehet elrejtőzni. Olyan jó, hogy te mindig ott vagy velem. Te veled vagyok. És olyan nagyszerű, hogy Istennek ez az óvó védő kegyelme van, hogy tudom, hogy mindenhol jelen van, és mindent ismer. Térbe is, és időbe is jelen van. Jelenlévő Isten, és akar ránk gondot viselni, vigyázni, és ismer bennünket. Aztán mondja azt is, hogy te alkottad, és te formáltál anyám mélyébe. Tudja a biológiai működésünket is. Én mentőknél dolgozom még, és hát rengeteg betegséggel, rosszulétet találkoztam. És vannak olyan helyzetek is, amikor kilátástalan, vagy lehetetlen megoldást találni rá, nincs gyógymód, gyógyszer, és ellátás, stb. És Isten pontosan tudja ezeket a helyzeteinket is. Amikor egy betegségben vagyunk, és itt is talán bizonyára voltatok már, vagy volt közületek valaki kórházba, betegágyon, vagy szenvedett ilyen dolgoktól. Hát Isten ezt nem ismeri, ezeket a helyzeteket. Nem jelen van. Nem gondol rátok. És ugye újra felmerülhet az a kérdés, hogy hát foglalkozik velünk ez az Isten. Hadd mondjam azt, a sátának két óriási kísértése van egyébként, ez jobb könyvében is megjelenik. Az egyik szeretné, hogyha elbizonytalanulnánk abba, hogy Isten szeret, igaz? Hát az, hogy milyen Isten ez, aki elvesz tőlem mindent, és ilyen helyzetbe kerülök. És hányszor jutottunk ilyen helyzetbe? És akkor megkérdőjeleződik bennem, hogy ez az Isten szeret? És ha nem gyógyulok meg egy betegségből, vagy nem úgy alakul a sorsom, a másik kérdés, hogy Isten mindenható? Szóval ebbe a két kérdésbe mindig el akar bennünket bizonytalanítani, hogy tényleg szeret Isten? Lehet, hogy nem is szeret. Nem is foglalkozik velem. Hát főleg nem mindenható. Hát akkor be tudna avatkozni az életemben, nem? Ha ő meg tudna gyógyítani, miért nem gyógyít meg? Miért nem ad változást? Vagy miért veszi el valakinek az életét? A mi gyülekezetünkben is több tragédia, betegség, halálozás is volt. És tudom, hogy itt is szenvedtek. Volt ilyen esemény. Nyugdíjasok karácsonyáról jövök át, 160 nyugdíjas van a gyülekezetünkben. És nagyjából nincs olyan hónap, hogy ne lenne egy temetésünk, most is. És azon gondolkozok, hogy Istennek nem lenne hatalma beavatkozni. Hát egyszer az életünk végére érünk. És a szakmámmal kapcsolatban meg hadd mondjam azt, hogy nincs is kor. Nem mondhatja valaki, na majd, ha megöregszek. Ha megöregszel. De erre sincs semmi garancia. Egyetlen egy garancia van, hogy Isten kezében van-e az életünk. Ettől függ minden, hogy benne elrejtett életünk van. Teljes biztonság. Kortalanul. Az ő kezében van az életünk. És olyan nagyszerű dolog ezt látni, hogy Isten ismer bennünket, ismeri a csontjainkat. Az anya mélyben alaktalan testünket látta már. És azt mondja, hogy ismeri azokat a napokat is, amelyek még meg se voltak. Mi már csak a múltba tudunk gondolkozni, amik elteltek fölöttünk, hogy milyen napjaink voltak, vagy mik történtek velünk. De az, hogy holnap mi lesz velünk, legfeljebb tervezhetjük. De az, hogy mi fog valójában történni, az az Isten kezébe van. És ez is egy óriási biztonságot ad nekünk, hogy az ő kezében van a holnapunk. Én nem tudom, mi fog történni velem, ha innen elmegyek. Egy óra múlva se. De ő tudja pontosan. És Dávid ezt tudta. Annyira jó, elénk tárja ezt, hogy egyedül itt van biztonság az ő kezében. És aztán írja itt Dávid, hogy mint hogyha ez a 19. vers, ez a kis rövid igeszakasz, így kilógna ebből a Zsoltárba, azt mondja, hogy bár megölnéd, Istenem, a bűnösöket, és távoznának tőlem a véruntó emberek, akik családul beszélnek. Azt mondja, ne gyűlölje-e a gyűlölőidet, ne utálja-e a támadóidat. Ez pedig arról számol be ez a rövid igeszakasz, nem a konkrét üzenetéről szeretnék beszélni, hanem arról az identitásról, ami Dávidban van. Azt mondja, én az Istene vagyok, akit Isten gyűlöl én is. Én az ő oldalán, és ezt látjuk-e a világban, hogy mi hova tartozunk, igaz? Az egyik legnagyobb ellenség a mai kereszténységnek az, hogy megalkudunk a világgal, igaz? Azt mondjuk, hogy hát ez még belefér a hívő életünkbe, meg amúgy is Józsi is, meg Erika is, meg nem tudom ki is, hát őnek is, ezt is megengedi, azt is. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy nekem mit enged meg. Értjük, és annyi mindent ne párhuzamosan éljük a hívő életünket. Ez még belefér. És Isten meg akarja szentelni az életünket. Elkülönülne a világtól. És azt mondja Dávid, hogy én tudom, hogy kivel vagyok. Akiket te gyűlölsz, én is gyűlölök. Én hozzád tartozom. Neked pecsételtem el az életemet. Tudom, hogy melyik oldalon vagyok. És néha megzavar bennünket ez a világ, igaz, annyi hatás ér bennünket, internet, Facebook, televízió, barátok, munkahely, osztálytársak és a többi. Rengeteg hatás ér bennünket, és hát befolyásolnak is, igaz? És akkor, mikor elcsendesedünk velünk az igényt, nekem mi közöm van ehhez? Egyszer csak egy epizód. A munkahelyemen, ugye ez szokott talán más helyen is beszéd tárgya lenni, mi magyarok nagyon szeretjük sajnáltatni magunkat, szörnyű helyzetben vagyunk, bezzeg Nyugat-Európában, ott aztán jó keresetek vannak, meg ottan boldogan lehet élni, de mi szerencsétlenek itt vagyunk, és itt küzdünk a megélhetésért, így biztos van benne igazság is, és akkor úgy belementem ebbe a beszélgetésbe. És akkor van egy nagyon kedves kollégám, oda jött hozzám, így a vállamra teszi a kezét, azt mondja, mi Sanyival elégedettek vagyunk. És azt a mindenit mondom, te figyelj, ezt nekem kellett volna mondani. És tényleg mondom, tényleg elégedett vagyok, uram, bocsáss meg, hogy egyáltalán belementem ebbe a beszélgetésbe. Mindenem megvan. Én nem ehhez a világhoz tartozom. Értjük az identitást. És hányszor megyünk ilyen vagy hasonló beszélgetésekbe bele, amikor belefolyunk a világ dolgaiba, és tudjuk, hogy mi nem ezzel értünk egyet. Mi az Istenhez tartozunk. Ez ellenség. És olyan jó elénk tárja ez Dávid, hogy ő világosan tudta, hogy hova tartozik. Ez semmi köze nincs. A te ellenséged az én ellenségem. A sátán. Tudom a vonalakat, hogy hova tartozom. És nem engedek semmiféle megalkuvást. És odáig jut itt a Zsoltár végére, hogy a Zsoltárt úgy kezdte, hogy Uram, te megvizsgálsz. Ez egy ilyen kijelentő mondat. Itt pedig azt mondja, hogy kérlek, hogy vizsgálj meg. Most már nem csak vizsgálgassál, hanem arra kérlek, hogy vizsgáld az én életemet. Mert ha te így ismersz engem, ahogy itt lefestette Dávid, akkor nekem szüksége van arra, hogy te vizsgáld az életemet minden nap, minden percen. A te monitorod alatt hadd legyen az én életem. Azt mondja, ismerd meg a szívemet. Nézd meg, hogy milyen vagyok én, milyen az én jellemem, az én gondolkodásom, az én beszédem, az én magaviseletem. Egyáltalán hogy nézek én ki? Mi irányítja az én életemet? És még azt is mondja, ezt nagyon nehéz kimondani, hogy próbálj meg, igaz? Ez a nagyon stabil alapokon álló hívő ember is óvatosan mondja ki, igaz, hogy próbálj meg. Hát jó, azért nem kell próbálgatni, tudod, a tiéd vagyok. De aztán, amikor mégis egy próba jön, igaz, akkor meg megedz bennünket, és hadd mondjam, nem kell félni ezektől a próbáktól. Amikor kijövünk egy ilyen próbából, Isten megtart, akkor őt imádjuk. Hogy Uram, megpróbáltál. Helytáltam, de nem azért, mert milyen szuperember vagyok, meg szuperhívő, hanem azért, mert te voltál jelen az életemben. Mert neked adtam uralmat. És a te erőddel az győzelmet. A próbákba is. Áldom Isten nevét, amikor ilyen megtapasztalásokon mehetünk keresztül, amikor ő jelen van, és ad erőt a próbákban is megállni. Ismerd meg gondolataimat. Dávid azt akarta, hogy teljes mértékben, pedig tudta, hogy mindent ismer, de nézd meg, mindig legyek ott előtted. És a végső mondata az volt, azt mondja, hogy nézd meg, nem járok-e téves úton, és visszatér az adventre, vezérelj engem az örökkévalóság ösvényén. Vagyis, Uram, vidd be az én életemet, oda az örökkévalóság, ahova készülök egyébként is. Ez az én tervem, hogy ott majd együtt leszek veled örökkön örökké, miközben már itt is részese vagyok, itt is imádlak téged, mert úrrá tettelek a szívembe. De majd ott, amikor színről színre látlak, ott is imádni foglak. És még egy gondolatot hadd tegyek ide, sokszor, sokféleképpen beszélünk az Úr Jézusról. Örököstárs, barát, de azért egészen más lesz színről színre meglátni az Úr Jézus, nem? Most szellem és lélek által van jelen, munkálkodik a szívünkbe. De azok az isteni találkozások azért mindenkit megrendet, a viszony, hogy mi teremtmények vagyunk, ő meg az Isten. Hogy szuverén Isten, ő azt tesz és úgy tesz az életünkkel is, ahogy ő jónak látja, és ahogy az üdvösségünket munkálja. És akár Pál apostol megtérésére gondolok, hogy leesett ott a lóról, vagy vissza a jelenések könyvébe János, amikor megláttad, és azt mondja, hogy arcra estem, olyan voltam, mint egy halott. Vagy Ézsaiás azt mondja, tisztátalan ajkú népből való vagyok. Nem állhatok meg előtted, de sorolhatnám Gedeontól kezdve Mózesig, akik meglátták valamilyen formában az Isten, nem állhatunk meg előtted. Egyedül egy módon. Kegyelemből. Isten mégiscsak méltatott bennünket. Oda jött átkorolt az ő végtelen szeretetével. És ott leszünk. Csodálatos az a jelenések könyv 5. rész is, meg a 4. részben, ahol az öregek és a vének is leteszik a koronát, és imádják a Krisztust. Értjük a viszonyt. Őt imádjuk. Nekem a mi gyülekezetünknek az egyik célja az, hogy Krisztus imádat folyjon, de hiszem, hogy itt is így van ez. Hogy Krisztus imádat folyjon a szívekbe, és az alkalmainkon, és a liturgia, minden arról szóljon. Hogyha itt bejön valaki, akkor az Úr Jézus Krisztussal találkozom. Egy beszélgetésbe is. De egy énekbe, vagy éppen a prédikációban, minden vele találkozzon. És hiszem, hogy Isten ezt akarja. És a legutolsó gondolat, itt a közepét hagytam meg ennek a Zsoltárnak. Azt írja itt az 5. versben, minden oldalról körül zártál engem, és kezedet a fejem fölött tartod. Talán ez az eszenciája, vagy középpontja ennek a Zsoltárnak, miközben ismer bennünket Isten mindenestől, és mindent tud rólunk. Egyszer csak így kifújja az ember a levegőt, hú, ez, ennél jó nincs. Ez egy olyan védelem, ahol, nem tudom, körülzár minden oldalról, igaz, és a kezedet meg a fejem fölött tartod. Egy teljes védelem. Isten kezébe van az életem. És ez Dávid nagyon jól tudta, hogy ez az Isten, ez körülzár engem. A kezét a fejem fölött tartja. Én itt akarok lenni, ebbe a védelembe, ebbe az ismeretbe, ebbe a kapcsolatba az Istennel. És akkor minden rendben lesz az életemben. Szalka János testvérnek szoktuk hallgatni, meg volt a nálunk is szolgálni, és hát a végidők is eseménye, és sok olyan dolog van, amire így fény derül, meg látjuk, hogy mik fognak történni. Mások egy kicsit homályba vannak, nem tudjuk pontosan, meg talán teológiai viták is vannak bizonyos kérdésekben, és ezen gondolkoztam, hogy na, vannak, amiket úgy látunk, reménykedünk benne, de a mi dolgunk mégis az, miközben ezek az események majd történnek úgy, ahogy meg fognak történni, ő vissza fog jönni mindenképpen, várjuk vissza, adventi időszakot éljünk, de ez, ami ránk vonatkozik, az, hogy így éljünk, hogy Uram, a te védelmedbe. És akárhogy fognak történni az események, én oda fogok kerülni hozzád. Mert te körülzártál engem. A kezedet a fejem fölött tartod ebbe a védelembe, és te fogsz engem bevinni az örökké valóságba. Tehát a testvérek, barátaim testvérek, akik itt vagyunk, hadd kívánjam ezt tiszta szívemből. Hogy legyen egy ilyen adventi várakozásunk ebbe a biztonságba, ebbe az Istenképbe, amit Dávid tár itt elénk. Abba az ismeretbe, ahogyan ismer bennünket. Ahogyan tetőtől talpig tudja a mi eseményeinket, dolgunkat, szívünket, gondolatainkat, vágyainkat, meg mindent, ami történik a bűneinktől kezdve, mindent nagyon jól ismer. És ezt csak oda bemegyünk, hogy Uram, a te kezedbe legyen az életem. Te majd megtisztítasz. Te te leleplezel, te viszel, te megtartasz, te meggyógyítasz, te ismered az élet eseményeit, te átviszel mindenen. És odaát együtt lehetünk majd. Úgy szoktam befejezni, és az a vágy fogalmazódik mindig meg bennem, amikor nézem a gyülekezetet, hogy olyan jó itt találkozni, és olyan jó hívő testvérekkel együtt lenni. De azon a szívemben, hogy odaát is egymás szemébe nézzünk majd. Ott is találkozunk, és akkor majd imádjuk újra, csak majd a mennyei seregekkel, ami megváltunkat, aki megtartott egész életen keresztül. Legyen áldva Isten neve, és így kívánok áldott adventi várakozást, áldott ünnepeket, szeretteink, barátaink, munkatársaink, osztálytársaink, család, gyülekezet körében, ahova Isten helyezett bennünket, ebbe a biztonságos, teljesen reményteli várakozásba. Isten áldjon meg benneteket. Amen.